1956. októberében a romániai magyarság legelfogultabban baloldali személyiségei is ösztönösen és azonnal a forradalom oldalára álltak. Budapest népében mindannyian önmagukra ismertek. Úgy érezték, magam is majdnem kisgyerekként és illegalista szülők leszármazottjaként is úgy éreztem, hogy ha ott lennénk, mi is azt tennők, amit a budapestiek. Meg voltunk győződve róla, hogy a király voltak éppen meztelen. A magyarországi forradalom a diktatúra vége. Senki nem hitte, hogy a rendszernek lehet morális vagy akár fizikai ereje, hogy nyílt terrorral törje meg egy teljes ország népének akaratát, sőt az sem, hogy a magyarországi forradalom megállhat az ország határoknál. Ideát is sokan, főleg a lelkesedésre hajlamos fiatalok elérkezettnek látták a cselekvés idejét. Ekkora ugyanis már mindenki halálosan belefáradt a szocialista tábor alattomos képmutatásaiba, a hazudozás ocsmány rítusaiba, a félelmekbe, melyeket lelkünk mély ráadásul nevetségeseknek és bizonyos értelemben szánalmasaknak is éreztünk. A budapestiek ellenállása mintegy kiemelt bennünket térből és időből. Kiegyenesedtünk, s magyarságunkra büszke román állampolgárokként magunk is az alternatívákról, a jövőről kezdtünk gondolkodni. Valódi cselekvése persze nem maradt idő. A felszabadultság eufóriája csak is a bukás letargiájába torkolhatott. Erdély virtuális forradalmárait azonban a magyarországiakkal ellentétben csupán gondolataik, illetve vágyaik legtöbbször a spontáró konszenfuszta reflexei miatt büntette a bosszú álló hatalom. És még nem is ez volt a legrettenetesebb. A rendszer működtetői egyszerre azt is felismerték, hogy a szinte átjárhatatlan államhatár ellenére a romániai magyarság továbbra is a magyar kulturális közösség a térségben hagyományos szóhasználattal a nemzet szerves részeinek tartja magát, sőt tényszerűen az is. Ami abban is megnyilvánult, hogy a romániai magyar irodalom képviselői továbbra is azt igényelték, hogy alkotásaik az egyetemes magyar irodalom elidegeníthetetlen részét képezhessék. Stefano Bottoni, a félig magyar, félig olasz származású budapesti történész kutatásai azóta részletesen is kimutatták, a román politikai rendőrség a Securitate soron levő 1957-es országos konferenciájának legfőbb témája az úgynevezett magyar és zsidó nacionalizmus volt. A nyílt társadalmi elnyomás szükségességét nálunk a hatalom nem késlekedett a nemzeti elnyomás ürügyévé konvertálni. A magyar autonóm tartomány sorsa is ekkor pecsételődött meg. Megindult a román pártaparátus és a közélet megtisztítása a kommunista mozgalom szociológiai jellegzetességei miatt valóban túlreprezentált magyar és zsidó káderektől. Kezdetét vette Kelet-Közép-Európa talán leghatékonyabb és legszétágazóbb besúgó hálózatának kiépítése. Szinte már ennek bázisát is a forradalom teremtette meg. Ugyanis nem volt magyar ember, sőt román is kevés, aki a forradalom sikereinek eufóriájában szűkebb vagy tágabb baráti körben vagy idegenek előtt ne nyilatkozott volna lelkesen az eseményekről, ne tett volna olyan kijelentéseket, melyeket később ellene fordíthattak, vagy ne hallgatott volna egyetértően mások hasonló kijelentéseinek hallatán. Azaz nem ulasztotta volna el úgynevezett feljelentési kötelezettségének teljesítését. Mindenkinek volt hát féltenivalója, és a történések lelkileg mindenkit megrokkantottak. A nyugati értelmiség színe javát a forradalom javarészt megszabadított a baloldali illúzióitól. Hogy ez ott is mennyire nehéz lehetett, azt meggyőzően bizonyítja, hogy az emancipáció máig nem teljesedett be, az illúziók javarésze Nyugat-Európában ma is szívósan tovább él, lásd a kommunista terror humanista gyökereiről szóló mitológémákat. A kelet-közép-európai baloldali értelmiséget azonban alig hogy megszabadult, visszavágták a legsötétebb diktatúrába. Miután fölismerte a rendszer által ráerőltetett szerepek elviselhetetlenségét, tovább és még kínosabban kellett játszania azokat. A szabadság mámorító élményét újra a hazudozás, az önbecsapás, a hamis lelkesedés undorító gesztusaira kellett átváltania. Ezt a traumát épp lélekkel alig lehetett elviselni. A hazugság lelki háztartásunk létfontosságú összetevőjéből, mely korábban is volt, lassanható, halálos méreggé alakult. Igaz, látszólag az életünk függött attól, mennyire őszintén hazudunk másoknak és főként önmagunknak, mennyire tudjuk elhinni, hogy a legocsmányabb képmutatás közepette is lehet, sőt érdemes élni. Akár szépen is. Mérlegeltünk, mit, miért, s ha valaki úgy érezte eléggé nagy a tét, ha el tudta hitetni önmagával, hogy tehetsége, karrierje, a szeretett lény vagy saját egyetlen Isten és ember nélkül élete megéri mások szenvedését, tehetségének, céljainak, családjának vagy egyetlen életének feláldozását, akkor akár a hatalommal is megköthette alkuit. Akadtak persze nem is kevesen, akik inkább a börtönt vagy a halált választották, de ők voltak a gyakran meg is vetett kivételek. És mindezzel azóta sem vetettünk számot. Mi, a túlélők és a nemzeti kérdés, a későbbi diktátor Nikolaj Ceausescu által a kolozsvári Bolyai Egyetem nagy aulájában előkészített végleges megoldásának, a német endlösung kevésbé barbár, de nem kevésbé kíméletlen édestestvérének haszonélvezői államilag szervezett kirándulásokon a besúgóvá gyalázott Szilágyi Domokos szavaival kimondották akkorát, hogy a kisebbségkérdés megoldásában is fejlődtünk, de akkorát. Bűntudatunk máig sem igen van. Ami nagy vonalakban természetes, hiszen az ember Madás Luciferének szavaival, sárból, napsugárból összegyúrva, tudásra törpe és vakságra nagy. Büntelenségünk tudata a diktatúrában még többé-kevésbé elfogadható lehetett. Csak azért többé-kevésbé, mert börtönökben és a társadalom perifériáin éltek köztünk látásra elszánt és vakságra gyenge bűntelenek is. Ma már semmiképpen sem az.